Két év alatt a negyedik miniszterelnökét fogyasztotta el Franciaország. François Bayrou mindössze 9 hónapig töltötte be hivatalát, az ország gyakorlatilag kormányozhatatlan, miközben egyre súlyosabb gazdasági és társadalmi problémákkal kell szembenéznie. Például a hatalmas és egyre növekvő mértékű államadóssággal. Egy friss felmérés szerint a franciák 77%-a nem ért egyet Emmanuel Macron elnök tevékenységével, és sokan bal és jobb oldalon egyaránt a lemondásában és egy új elnökválasztásban látnák a politikai és gazdasági patthelyzet megoldását. Ehelyett ő viszont újabb, talán ismét kérészéletű miniszterelnököt nevezett ki. Van-e megoldás Franciaország számára? És hogyan hat a francia válság Európára? Esetleg ránk, magyarokra is. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Posgai Nóra vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, élőben beszélgetünk, mert ez annyira aktuális téma, hogy tulajdonképpen itt minden nap, meg minden órában történik most valami Franciaországban. A franciák 61%-a szerette volna a nemzetgyűlés feloszlatását és új választásokat, ehelyett Macron elnök új miniszterelnököt nevezett ki, Sébastien Lecornu személyében. Érdemes-e egyáltalán megjegyezni a nevét, ki ő?
Hát ő igazából egy érdekes figurája a francia politikának. Először is érdekes az, hogy az elmúlt 8 évben folyamatosan kormányon lévő, tehát kormánytagként jelenlévő szeméről van szó. Minden válságot túlélt Macron időszakában. Egyébként egy republikánus párthoz tartozó eredetileg politikusról beszélünk, akinek van egy, akár egy katolikus rádióban aláhúzandó különleges tulajdonsága is, mégpedig ő egy keresztény politikus a francia palettán, nem sokan vannak, ő ezek közé tartozik, tehát ebből a szempontból érdemes megjegyezni az ő nevét, és ő igazából a bencés lelkiséghez áll nagyon közel, egyébként kokettált is fiatal korában, hogy belép a rendbe, és hát nagyon érdekes az, hogy ő nagyon komolyan ki is állt ezen véleménye mellett, illetve meggyőződése mellett, talán még sokan emlékeznek rá, hogy François Hollande idején 2012-ben és 17 között ő volt a francia államfő. Ugye többek között az egyneműek házassága kapcsán óriási tüntetés sorozatok indultak meg Franciaországban, ő is jelen volt ezen.
Amit ez most a Manifportus volt.
Így van, így van. És hát ő igazából ebből a szempontból egy érdekes történet lesz, mert valószínűleg baloldalról nagyon keményen be fogják támadni. Emiatt már most a zöld párti vezetője ezt azonnal föl is hánytorgatta az első interjújában, amikor kiderült, hogy az új miniszterelnök Sébastien Lecornu lesz. Én azt gondolom, ez az utolsó ütőkártya Macron kezében. Ilyen típusú ember nem nagyon fog találni még egyet, de kíváncsi leszek, hogy mi lesz a végeredmény.
Érdekes, hogy Macron ugye kimerítette az úgymond nagy öregeket, ugye Bayrou is ilyen nagy öreg volt, most ő egy fiatalabb, Lecornu egy fiatalabb ember, viszont jobboldali publicista szájából hallottam olyat, hogy ez tulajdonképpen, vagy jobboldali elemző szájából, hogy Lecornu tulajdonképpen egy bébi Macron. Macronnak a tanítványa az ő köpenyéből bújt elő, és ezzel a Macron elnök meghosszabbítja a macronizmust.
Hát a macronizmust valószínűleg nem fogja tudni teljes mértékben meghosszabbítani, hiszen 2022-ben én azt gondolom meghalt a macronizmus, megmondom miért. Azért, mert 22-ben az elnök választást követő nemzetgyűlési választáson a Macronhoz köthető pártok nem kaptak többséget, és innentől kezdve szinte lehetetlen megvalósítani azokat a programokat és azokat az elképzeléseket, amit Macron elnök szeretne. Ennek ellenére egyetértek az elemzőnek azon véleményével, hogy a Macron által fölvázolt főbb irányvonalak, azok mindenképpen rajta keresztül érvényesülni fognak. Ő egy nagyon közel áll az elnökhöz. Igazából az elnök azért is választotta maga mellé, egy 39 éves politikusról van szó, tehát egy nagyon fiatal emberről, hiszen nagyon sokféle tapasztalata van. Ő volt polgármester is, volt megyei elnök, mindenféle pozícióban szerepelt már, és egy rendkívül jó tárgyaló személy, aki nagyon jól tud dialógust folytatni a legkülönbözőbb érdekek között is, és hát ennek következtében például a sárga mellényes mozgalom, ami 2018-ban kirobbant, annak kapcsán az ő elképzelését valósította meg Macron, amikor elindította például ezt az úgynevezett konzultációs országjárást. Ez a Többek között Le Cornus fejéből pattant ki ez a lehetőség és ötlet, és így tudták ezt a belső feszültséget nyilván nem teljesen, de mindenképpen eloltani 2019-re.
Hát tulajdonképpen ezzel megmentette Macront, és kifogta a szelet.
Hát így van, tehát ők egymás között nagyon szűk, közszoros kapcsolatban vannak, tehát valójában a macroni gondolat az biztos, hogy ott fog maradni vele.
Emmanuel Macron népszerűségi mutatója nagyon alacsony, ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy a franciák 77%-a nem ért egyet azzal, amit Macron csinál, ahogyan viszi Franciaországot. Egy friss szeptemberi IFOP felmérés szerint 64%-a a franciáknak szeretné, hogyha Emmanuel Macron lemondana, távozna. Lemond 2025 vége előtt Angliában mindenre fogadnak, már erre is nyitottak ilyen fogadási ablakot.
Én nekem az érzésem, hogy ő nem fog lemondani 2027 előtt, az a következő elnök választásokig. Ennek ellenére ez nem lenne ördögtől való, hiszen az 1958-as 5. köztársaság, amiben most tart Franciaország, sok példa van rá, de többek között maga Charles de Gaulle alapító is ezek közé tartozik. Ez egyetlen példa, igazából ő az egyedüli igazi példa erre, tehát nyugodtan lehetséges, hogy lemond. Tehát nem lenne egy kuriózum, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy ebbe az irányba veszi az irányt Macron elnök. Annak ellenére, hogy valóban óriási a kiábrándultság belőle, talán még jobban, mint akár az ő pártjába vagy gondolataiba. Őt magát személyesen nagyon sokan felelősnek tartják azért a helyzetért, és nem teljesen jogtalanul, ami kialakult ma Franciaországban.
Miért ragaszkodik ennyire az elnökséghez? Nem látja be, hogy talán új kezdetet jelenthetne Franciaországnak egy új választás?
Hát ez a nagy kérdés igazából, hogy milyen új kezdet, lehet-e új kezdet egy elnökválasztást után, vagy a jelen pillanatban van-e olyan szituáció, ami új kezdetet tudna jelenteni Franciaország számára? Ez egy nagyon-nagyon nagy dilemmát hoz elénk, hiszen a jelenlegi felmérések azt mutatják, hogy bármilyen választásra is kerülne sor, jelenleg olyan szinten megosztott a francia társadalom, hogy valójában a többséget senki nem tudná megszerezni. Erre egy nagyon jó példa, és jól látszik ez, hogy az előbb emlegetett François Hollande, hogy térjünk megint vissza az előző elnöknek a korszakára, akkor a francia politikusok között legalább 20 olyan francia politikus volt, aki a lakosság 50%, a választók 50%-ánál több, a választók 50%-ánál támogatta, vagy legalább annyian támogatták. Most viszont Macron elnök időszakában egyetlen egy politikus sem éri el az 50%-os.
De hát addig lehet, hogy föl lehetne építeni, hiszen a nemzeti tömörülésnek a vezető személyisége, ugye fiatalember Jordan Bardella nagyon népszerű az emberek között, és egyre kevésbé számít, hogy mondjam, kellemetlennek nyíltan megvallani, hogy valaki a nemzeti tömörülésre
szeretne szavazni. Így van, a nemzeti tömörülés ez minden bizonnyal a legerősebb politikai formáció jelen pillanatban Franciaországban, de nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy nem tud túllépni azon a, sokan szokták mondani, hogy azon az üvegfalon, ami ezt az 50% pluszos lehetőséget tudná biztosítani. Akár elnöki pozícióban nem kizárt egyébként, hogy bekerülne Jordan Bardella egy esetleges választás esetén, viszont az azt követő nemzetgyűlési választási eredmény az valószínűleg ugyanolyan patthelyzetet eredményezne, valószínűleg nagyobb súllyal a nemzeti tömörülés felé, mint jelen pillanatban. Tehát nem lenne meg az a, igazából a patthelyzet egy furcsa dolog, de ugye nem lenne meg a 289 hely a nemzetgyűlésben, ugye jelenleg 120 valamennyi képviselő, 123 talán, amely a nemzeti tömörülésnek a képviselő tábora, a legnagyobb frakció egyébként a jelenlegi nemzetgyűlésben, de igazából ahhoz, hogy törvényeket, és leginkább a legfontosabb törvényt, ami egyébként okozta is ezt a válságot, a költségvetési törvénynek az átfuttatásához, ugye egy abszolút többségre van szükség, ami a francia 577 fős nemzetgyűlésben 289 helyet jelent. És ezt a 289 helyet nagyon nehéz ma megszerezni. Nagyon kevés az olyan párt, vagy olyan párt politikai erő, amely ezt meg tudná szerezni. Ez nem volna gond, a nemzeti tömörülésnek lenne partnere.
Na hát ez az. Tehát gyakorlatilag az előző parlamenti választásokat ők nyerték meg, de ott mindenki mindenkivel összefogott, a patás ördöggel is hajlandók voltak összefogni, csak hogy ne ők kormányozzanak. Mert azt mondták, hogy amúgy is kisebbségben lennének, és patthelyzetet okoznának, de ezzel okoztak patthelyzetet. Tehát, hogy nem lenne a jobb oldal, a nemzeti tömörüléssel együtt többségben lenne, és a francia társadalom jobbra tolódik, konzervatív, egyre konzervatív, egyre jobboldali értékrendű, ezt felmérések mutatják. Inkább az az érzése az embernek, hogy ez a politikai elit nem engedi, hogy az emberek akarata érvényesüljön.
Így van, tehát van benne egy ilyen is, természetesen, hogy a politikai elit számára nem nyilvánvaló egy ilyen együttműködés. Ugye sok minden lehetséges, sok víz lefolyhat még a Szajnán, ott nem is a Dunán, hanem a Szajnán ebből a szempontból, tehát minden nem kizárt, tehát nagyon sok minden változás lehetséges itt 2027-ig, hogyha akkor van elnökválasztás, ugye elvileg ugye akkor kellene lenni, ha nincs előtte lemondás véletlenül Macron elnök részéről, de ezt egyáltalán nem prognosztizálhatjuk. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy egy általános kiábrándulás van a francia politikus, a politikából, egyáltalán a közéleti kérdések tárgyából. Ez jól mutatja egyébként az is, hogy ugye itt számokat hozunk föl, hogy hány százalékot támogatja ezt, hány százalékot azt, mert alapvetően, amikor megnézzük ezeket a választási eredményeket, és mögé megyünk a konkrét választói számok mögé, hiába van 11 millió szavazó mondjuk a nemzeti tömörülés mögött, alapvetően a választói, az összválasztói táborból, ami egy 44 milliós tábor, abból mégiscsak ez egyharmad. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ez sem, tehát hiába lehet, hogy 50%-ig meg tudja szerezni 11 millió szavazóval, de a világosan látszik ebből az összehasonlításból, hogy ez is csak az össz francia szavazónak az egyharmada, tehát mindig lesz valami komoly feszültség ebben a rendszerben. És ez igazából arra világít rá, hogy valójában a társadalmon belül egy nagyfokú kiábrándultság van mindenféle politikai dolgok iránt, ami nagyon furcsa, mert Franciaország ugye minden nap a politikáról beszélnek a franciák, de úgy tűnik, hogy nincs bizalom most már szinte semmilyen politikai erőben, ami bármilyen módon jelen van most a szintéren. Nem tudom, hogy lehet-e, és van-e esély arra, hogy újabb, biztos, hogy van, mindig van, újabb tényezők lépjenek be a politikai körbe, de egyre kevésbé hisznek a franciák a politikusoknak, egyre kevésbé bíznak abban, hogy ezek a politikai szereplők, akik klasszikus módon vagy kevésbé klasszikus módon jelen pillanatban a francia politikai elithez tartoznak, képesek arra, hogy Franciaország ezer számú gondját meg tudják oldani.
François Bayrou bukásának egyik oka, hanem a legfőbb oka a gazdasági helyzet. Franciaország az euróövezet egyik legeladósodottabb országa, talán most a harmadik helyen van, úgy tudom, Olaszország előtt, de Olaszországnak csökken az államadóssága folyamatosan, Franciaországnak pedig egyre nő, és elég durván nő. Az évek során felvett hitelek összege 3345 milliárd euró, ezt mi el se tudjuk képzelni, ami 2025-ben a GDP 114%-át jelenti, tehát ez jóval meghaladja azt a küszöbnek mondott 100%-ot, amit így emlegetnek, hogy azt aztán abszolút nem szabad. És gyorsabban nő, mint az ország, mint ahogy az ország gazdasága növekedne. Mit jelent ez konkrétan a franciák számára, és miért csak most kezdenek erről beszélni?
Hát erről azért már nagyon régóta beszélnek, hogy ezek a gazdasági, ez az adósság kérdés, ez gyakorlatilag évek óta jelen van. Ami miatt most kezdenek erről beszélni, az az, hogy igazából a költségvetési törvényeket eddig könnyen át lehetett vinni, vagy többé-kevésbé könnyen át lehetett vinni, mert nem volt olyan parlamenti szituáció, mint jelen pillanatban, hogy akár ha 49/3-as paragrafusát használják az alkotmánynak, ami azt jelenti, hogy automatikusan egy bizalmatlansági indítvány kerül benyújtásra a miniszterelnök ellenével szemben, de nem tud többséget mögé tenni, és eddig ugye ez volt a helyzet általában. Most a 2024-es előrehozott választások következtében ez a helyzet megváltozott. Most gyakorlatilag, hogyha ha több párt összeáll, akkor erre van lehetőség viszonylag könnyedén, hiszen pici kisebb lett ugye a kormánypárti oldal. Na most ez azért mondom el, emiatt van az, hogy ez most nagy napirenden van, illetve azért, mert egyre romlik ez a helyzet, ahogy ezt emlegetted is. Valójában ugye az eurózónának és az Európai Uniónak a második legnagyobb gazdaságáról beszélünk. Tehát ennek a következménye ez nem csupán Franciaországra vonatkozik. Ugye ez a 114%-os GDP szuverén államadóság, ez egy óriási szám, amit hallottuk, de ez azért is érdekes, mert hogyha belegondolunk abba, hogy 1980-ban ez 20% volt Franciaországban, 2000-ben 60%, akkor láthatjuk azt, hogy az utóbbi 11 néhány évben őrült mértékben megnőtt ez az adósság. És ennek ugye több oka van. Ugye az egyik ok minden bizonnyal persze a 2008-as pénzügyi válság, ami nagyon megrázta a Franciaországot is, utólagosan ennek a hatása. Ott van persze a Covid-válság. De igazából Leginkább az utóbbi évek Macron elnöknek a pénzügyi politikája az megint hozzájárult ehhez. Ugyanis 2018-as előemlegetett sárgameleljes problémát azt megpróbálta pénzzel megoldani.
Osztogatással.
Osztogatással. Minden esetben, amikor valamilyen válsághelyzet, feszültség keletkezett, akkor megpróbált pénzek kiosztásával úrrá lenni a helyzeten. Ez odáig vezetett, hogy az elmúlt 8 évben Macron elnök időszakában 1000 milliárd eurós többletkiadása lett az országnak.
Az ő alatta nőtt a legjobban az államadóság.
Így van, és képtelenek, ugye egy nem feltétlen Macron elnöknek a bűne az, hogy igazából strukturális hibák gyakorlatilag 30-40 éve hordozza maga előtt Franciaország. Ugye azt se felejtsük el, hogy 1973 óta a francia költségvetés nem volt egyensúlyba, tehát ez is egy problémás dolog. Még ha sikerült is néha-néha visszahozni a 3%-os mínuszt, ami ugye a Maastrichti kritérium, jelen pillanatban 2025. januárjától ismételten ugye kötelezettségsegési eljárás van érvényben Franciaországgal szemben, ugye 5,8%-os a hiány.
Tehát majdnem a duplája a kritériumnak.
Így van, majdnem a duplája. Így van a kritériumnak. Ugye ez a Magyarországgal egy táborban van Franciaország ebből a szempontból, 9 ilyen ország van most az Európai Unióban.
De a miénk azért lejjebb van.
A miénk jóval lejjebb van, ugye a szuverén államadóság az jóval lejjebb van. És ez egy nagy öröm, nyilvánvalóan, hogy ez nem ilyen nagyon magas. De ugye a Franciaországban van egy nagyon-nagyon érdekes probléma. Miközben van ez az óriási államadóság, a franciák mindig egyre-egyre többet, kicsit olyan mókus módjára, egyre-egyre többet tartalékolnak maguknak. Úgyhogy Franciaország az Európai Unió legnagyobb megtakarításra rendelkező országa.
Tehát a személyi
4600 milliárd euró, ami ugye a lakossági megtakarítások. Persze ez nem konvertálható jelen pillanatban egyik pillanatra a másikra gazdasági haszonná az ország számára, de minden bizonnyal egyfajta stabilitást ad neki, és emiatt a gazdaság nyilván rosszabb a helyzet, mint korábban volt, de azért ebből a szempontból például a hitelminősítők is egyebek nagyon óvatosak vele kapcsolatban, Franciaországgal kapcsolatban, mert van egy biztosítéki valahol a háttérben, amit esetleges módon azért föl lehet használni. Tehát van egy ilyen dolog, ami talán érdekes.
De azért mostanában leminősítgették, ha nem így is van, nagyon durván, tehát lépegetni, és most hétfőn lesz a Fritzsnek egy újabb ítélete,
van,
ahol azt várják, hogy leminősíti.
Így van, pénteken is már, és ugye ehhez kapcsolódik az, hogy amit az előbb említettél, hogy Görögország, Olaszország után Franciaország a legeladósodottabb ország, és ráadásul Görögország és Olaszország esetében javuló tendenciát figyeltünk meg, míg Franciaország esetében negatív tendenciát. Szerdán már több pénzbe került Franciaországnak hiteleznie a saját országát, mint Olaszországnak, ami egy teljes újdonság.
És az emberek érzik ezt a bőrükön? Szegényednek el, a középosztály süllyed? Hogyan lehet ezt
érzékelni? A társadalom természetesen érzi a bőrén, ugye ez egyébként statisztikailag is tökéletesen látható. Pont a mai nap jött ki egy statisztikai felmérés a francia gazdaságra vonatkozóan. Nagy meglepetésre azért voltak pozitív dolgok is benne, de ami a legkevésbé pozitív, hogy igazából a fogyasztása a francia társadalomnak nagy mértékben visszaesett, és ez nem feltétlenül csak azért van, mert félnek a politikai problémáktól, hanem egyszerűen nincs mit elkölteni. A szegénység jelentős mértékben növekedett Franciaországban az utóbbi években, ezt rendszeresen egyébként pontosan a katolikus egyházhoz kapcsolódó szervezetek is húzzák a vészharangot, hogy egyre többen fordulnak hozzájuk humanitárius szervezetek.
Olyanok is, hogy tanárok például, így van, általános olyan iskolai tanárházas pár, ilyenekről.
Olyan személyek is, akik korábban egyáltalán nem szorultak humanitárius segítségre, vagy segítségre. Úgyhogy jelen pillanatban azért ez a helyzet egy nagyfokú, az olló nagyon szét van nyílva, vagy egyre inkább szétnyillóba van, és hiába vannak a szociális segítések, támogatások, ami elég komoly Franciaországban, ezek sem tudják pótolni azokat a kieséseket, amit ugye az is okoz, hogy a Franciaországban annak ellenére, hogy nem óriási a munkanélküliség, olyannyira óriási, mint korábban volt, de mégis azért a dolgozók száma alacsonyabb, mint az eltartottak száma. És ez még megint egy komoly probléma. Ugye 44-48% között mozog a foglalkoztatottak száma teljes társadalomhoz viszonyítva, ami nem egy magas szám.
Beszéljünk egy kicsit a bűnözésről is, hiszen a franciák közérzetében ennek jelentős szerepe van. Romlik a bűnözés, romlanak az adatok. Egy belügyminisztériumi statisztikákat nézegettem ma délelőtt is éppen, és az erőszakos bűncselekmények száma, a kisbűncselekmények csökkennek, az ilyen lopás, ilyesmi, de a gyilkosság, gyilkossági kísérlet, nemi erőszak, súlyos testi sértések száma nő, és elég nagy, tehát ilyen 10%-okkal nő. A francia rendőrség jelentése kiemeli, hogy az elkövetők egyre fiatalabbak, tehát ilyen 10 éves, 13-14 éves bérgyilkosok jelennek meg, erős összefüggésben a kábítószerkereskedelemmel, ami szintén egyfajta ilyen latin-amerikaiasodását vagy mexikanizációról beszélnek a franciák. Ez rossz közérzetet okoz. Hogyan lehet ezt, mi az oka ennek? Hát erős rendőrségük van, katonaságuk van, csak röviden, mert aztán még
másról is. Ez egy nagyon bonyolult és összetett kérdés, de való igaz, hogy a közbiztonság rendkívül rossz állapotban van Franciaországban, egyre növekszik, és ennek valóban számos olyan oka van, ami a társadalom belső problémáiból ered. Ezek közé tartozik többek között a kábítószerfogyasztás, ami őrült mértékben megnövekedett Franciaországban. Viszont itt legalább egy kis pozitívumot hagy mondjak el ebben kapcsolatban. Egyrészt az, hogy a francia parlament nagyon komoly fellépést intézkedéseket kezdeményezett arra vonatkozóan, hogy megelőzze ezeket a borzasztó dolgokat, ami ugye előjön ebben a kérdésben Franciaországban. Többek között rájöttek arra, hogy nagyon sok esetben a fiatal bűnözés, ami a legmagasabb most is nagyon nagy mértékben növekszik, az elsősorban a telefonhasználatok, és ugye az új szokások, ezek a különböző TikTok és egyéb applikációk, közösségi oldalak használata agresszívvá teszik ezeket a fiatalokat, és gyakorlatilag pszichológiailag beteg állapotba helyezik őket, úgyhogy igazából nagyon komoly döntések kezdenek születni a francia társamban ezen a területen, hogy ezeket megakadályozzák. Ugyanis természetesen a kábítószerfogyasztás területén is sikerült elérni legalább azt, hogy 16 év alatti gyermekek esetében ez csökkent az utóbbi évben, sajnos a felnőttek körében viszont jelentős mértékben nőtt, viszont azt gondolom, hogy ezek egymással összefüggő tendenciák, tehát észrevette a francia társadalom, hogy vannak olyan dolgok, amivel meg lehet akadályozni ennek az elharapózását. Természetesen azt is hozzá kell tennünk, hogy ezek a tényezők abból is adódnak, hogy a társadalom teljes mértékben elvesztette az értékorientációját is sok esetben, tehát ölni, lopni, csalni, hazudni, az sajnálatos módon azért ott van, hogyha nincsenek keretek, és ehhez nagy mértékben ugye az oktatási rendszernek is a kiüresedése is hozzájárult, ahol nincsen igazából, vagy nagyon minimális keretet tud biztosítani az egykori nagy hírnevű francia oktatási rendszer, valójában az egyenlőség okán, mert arra törekednek, hogy mindenki egyenlő legyen, de akkor az értéket azt teljesen kirostálta a rendszerből, vagy egyre inkább kirostálja a rendszerből.
És a színvonalában is lefelé nivellál.
Így van.
Tehát a leggyengébbhez igazítja. És ezért tömegesen menekülnek az emberek a katolikus magánoktatásba.
Így van, tehát ennek annak van még egy húzó ereje, de valójában ez egy súlyos probléma, azt gondolom a nevelés és az oktatás területe egy fontos terület, ahol még sok mindent kellene javítani a francia társadalomnak a meggyógyítására.
Megnőtt a katolikusok elleni támadásoknak a száma is, tűzvészek, lopások, rongálások, és ami megdöbbentő, hogy nagyon sok szentségtörés van, tehát ellopják az oltári szentséget a templomokból. Ez 2024-ben több mint 30%-kal nőtt az ilyen gyújtogatások száma az Európai Unió adatai szerint. Ennek mi lehet az oka, hogy pont a katolikusok ellen? Nyilván az antiszemitizmus is megnőtt, de a katolikusok ellen sokkal nagyobb az ellen a támadás, mint például az iszlám ellen.
Azt gondolom, hogy van egyfajta, ugye sokan talán ismerik, hogy 1968-as forradalom, ami lezajlott valójában Franciaországban, ez egyfajta, hát egy baloldali liberális forradalom is volt, aminek következtében a mainstream gondolkodás szemszögéből a keresztény gondolkodás az egyfajta, hát hogy is mondjam, ellenséggé alakult, és ezt a nagy többségben a jelenlegi média is inkább ezt sugározza, ami azt jelenti, hogy az emberek többsége igazából negatívan tekint a keresztény egyházakra. Nagyon sokat egyébként a megtisztulás szempontjából nagyon fontos, de egyébként nagyon sokat rontott az egyház megítélésén, hogy előkerültek azok az abúzus témakörök, amelyek ugye az utóbbi években nagy mértékben megrázták egyébként az összes keresztény egyházat, de a katolikus egyházat is természetszerűleg, és ez nagyon-nagyon komolyan veszi a francia püspöki kar és a francia katolikus egyház, ami egyébként nagyon pozitív, mert hiszen egy nagyon szép és komoly megtisztulás előtt áll a francia egyház ezen belül, vagy lépéseket tesz ebben, de ez viszont nagyon sokakban haragot és felháborodás szült, és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy egyfajta hát profanációra kerül sor, és sok esetben olyan atrocitásokra, amely a keresztény egyház ellenes.
Akkor ezt nem a muzulmánok követik el elsősorban?
Nem feltétlenül, egyébként pont ezt mutatják az adatok, hogy nem az elsősorban egy muzulmán keresztény szembenállásról van itt szó, hanem sokkal inkább egyfajta meg nem értettségről, és hát egyfajta haragról.
Nem sokára lejár az időnk, de mindenképpen érdekelne az, hogy a francia instabilitás hogyan hat Európa többi részére, erre már utaltál részben, és hogy érint-e bennünket, magyarokat? Kellene nekünk ezzel foglalkozni, vagy csak nézzük őket, mint a halakat az akváriumban?
Hát nem, semmiképpen sem szabad nekünk hátradőlni és azt mondani, vagy kárörvendően rájuk tekinteni, hogy ez az ország hát hol tart. Több okból kifolyólag, egyrészt több szempontból is egy szövetségi rendszerben, egy rendszerben élünk, ugye az Európai Unión belül is, a NATO-n belül is ugyanazok a szervezeteknek vagyunk a tagjai, tehát valahol összeköt bennünket nagyon sok minden. A gazdasági kérdés az különösen is, ezek belül egy gazdasági összeomlás, az mindenképpen kihatna az Európai Unió minden területére, és így Magyarországot is érinteni, ha csak a kereskedelemre gondolunk, ha csak bármilyen az eurózónát megrendítő dologra gondolunk, ugye ez mind-mind érinthet bennünket, de minden társadalmi lépés is hatással van ránk.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba.
Én is köszönöm, hogy...
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatójával beszélgettünk. Hallgatóinknak köszönöm a megtisztelő figyelmet, kollégáim Fülöp Csaba technikus és Bögös Henrietta zenei szerkesztő nevében is. Én a szerkesztő Posgai Nóra vagyok, külpolitikai műsorral a jövő csütörtökön ugyanebben az időben jelentkezem majd, akkor is számítok a figyelmükre, a viszonthallásra.